Magába kell, hogy súlykoljak mindent. Tele kell tömnöm a fejét, mint egy diáknak, aki fontos vizsga előtt áll. Még az a szerencse, hogy gyors a felfogása és kiváló a memóriája. Hál' Istennek, fűzte hozzá. Hűvösen, mégis elismerően nézett az asszonyra. Olvi Betterton és Hillary Craven szemléleírása csak nem megegyezett, arcuk azonban egészen más. Olvi Betterton arca kellemes volt ugyan, de közönséges. Semmiben nem ütött el az átlagtól. Makacsnak tűnt inkább, mint intelligensnek. Hillary arca erőt sugárzott, arckifejezése a cselszövőköz tette hasonlatossá. Szemöldöke sötét és egyenes vonalú volt. A mélyen ülő kékezzöld szemekből melegség és intelligencia sugárzott. Szája, mint a nagylelkű embereké általában, szélesívben felfelé görbült. Az álla vonala szokatlan volt. Egy szobrász igazán érdekesnek találta volna az arc szögleteit. Van benne szenvedély, kurázsi, és valahol, mélyen eltemetve, de nem kioltva egy vidám, életerős lélek, aki élvezi az életet, és kalandokra vágyik, gondolta Jessop. Megteszi, mondta most már hangosan. Maga igazán jó tanítvány. A dicséret serkentette Hillaryt, s jó memóriá is tovább ösztökélte. Érdeklődővé vált, elismerésre éhes. Felmerülő problémáit elmondta Jessopnak. Azt mondja, nem fogják észrevenni, hogy nem Olvi Betterton vagyok, mert nem tudják, hogy néz ki valójában. Csak fővonalakban ismerik. Miért olyan biztos ebben? Jessop vállat mond. Az ember semmiben nem lehet biztos. De elég sokat tudunk már az ilyen vállalkozások felépítéséről, és úgy tűnik, nagyon csekély a nemzetközi kommunikáció a különböző országok sejtjei közt. Ez nekik hatalmas előnyt jelent. Ha elkaptunk egy gyenge szálat Angliában, ne feledje, minden szervezetnek van gyenge pontja, ez a láncszem semmit nem tud arról, mi történik Franciaországban, Olaszországban, Németországban, vagy akárhol másutt. Mindenhol falba ütközünk. Csak a saját kis szerepünket ismerik, nem többet. Megmernék ráesküdni, minden itt dolgozó ügynök tudja, hogy Olvi Betterton ezen és ezen a gépen érkezik, s mindegyik megkapta a maga instrukcióját. De ez nem azért van, mert Olvi Betterton önmagáért fontos. Ha ide hozzák, az azért van, mert a férje akarja, hogy itt legyen vele. S még ez sem fontos. A lényeg, Betterton azért hozhatja el a feleségét, mert azt várják, jobban tud dolgozni, ha ő is vele van. Mrs. Betterton csupán eszköz. Ő a gyalog a játszmában. Ne feledje, hogy Olvi Betterton kicserélésének ötlete mindössze a pillanat szüleménye. Az egész a gép katasztrófáján és a vörös hajon alapult. A mi tervünk az volt, hogy ráállunk Olvi Bettertonra, és így tudjuk meg, hova ment, hogy kivel találkozott, stb. Ezek voltak a kilátásaink. Kipróbálták ezt már korábban is? Kérdezte Hillary. Igen, Svájcban. Nagyon diszkréten, és ami a fő célt illeti, teljes egészében sikertelenül. Ha bárki is kapcsolatba lépett vele, mi nem tudtunk róla. Nagyon rövid ideig kutató kontaktus lehetett. Természetesen számítanak arra, hogy valaki figyeli Mrs. Betterton. Fölkészültek rá. Rajtunk múlik, hogy sokkal körültekintőbben végezzük a dolgunkat, mint a múltkor. Meg kell próbálnunk az ellenségénél agyafurtabbnak lenni. Szóval engem is figyeltetni fog? Természetesen. Hogyan? Jessop megrázta a fejét. Ezt nem mondhatom meg. Sokkal jobb, ha nem tudja. Amit nem tud, azt nem árulhatja el. Gondolja, hogy megtenném. Jessop a szokásos bagolyszerű arckifejezést öltötte magára. Nem tudom, milyen színész tud-e jól hazudni. Nem olyan könnyű. Nem csupán abból áll, hogy az ember valami indiszkrét dolgot kifecseg. Bármi az árulója lehet. Egy oda nem illő sóhaj, pillanatnyi habozás, a leghétköznapi esetekben, például amikor rágyújt. Tudja leplezni, ha Hillary Cravenként ismeri fel egy nevet, egy ismerőst. A lelepleződéshez elég egy pillanat. Értem. Ez tehát azt jelenti, hogy minden percemet figyelni fogják. Pontosan. Addig is, vissza a tanuláshoz. Épp mint az iskolában. Most már szinte tökéletes Olvi Betterton. Térjünk át hát más dolgokra. Rejtjelek, rejtjelkulcsok, különböző segédeszközök. Az óra folyt tovább. Kikérdezés, ismétlés, különböző helyzetgyakorlatok. Jessop többször megpróbálta összezavarni, csapdába ejteni. A végén bólintott és elégedetten jelentette ki. Megteszi. Atyáskodva megveregette Hillary vállát. Maga jó tanítvány, és ne feledje, amit mondok, bármennyire is úgy érzi majd néha, hogy teljesen egyedül van, valószínűleg nem lesz egyedül. Azt mondom, valószínűleg. Ennél többet nem ígérhetek. Ezek az ördög ilyen okos fickók. S mi lesz az út végén? Kérdezte Hillary. Mire gondol? Ha szemtől szembe kerülök Thomas Bettertonnal. Jessop mogorván bólintott. Hát igen, ez a veszélyes pillanat. Csak annyit tudok mondani, hogy akkor sem lesz egyedül, ha a dolgok úgy történnek, ahogy reméljük. De az egész akció alapja az, hogy a túlélésre alig van esély. Ez sose feledje. Ugye azt mondta, egy a százhoz. Jegyezte meg Hillary kiszáradt torokkal. Azt hiszem, nőttek valamelyest az esélyei. Nem tudhattam, milyennek bizonyul. Hillary elgondolkodva jegyezte meg. Magának azt hiszem én csak... Egy asszony volt figyelemre méltó vörös hajjal, akinek nincs bátorsága tovább élni. Fejezte be a mondatot Jessop Hillary helyett. Hillary elpirult. Maga aztán nem szívbajos. Ez bizony kemény volt. De igaz. Én nem lelem semmi örömöm abban, hogy az embereket sajnáljam. Először is, ez sértő. Másodszor az ember azért sajnálja a többieket, mert ő is sajnálja saját magát. Az önsajnálat pedig a világ egyik nagy kerékkötője. Talán igaza van, szólalt meg Hillary elmélázva. Megengedi majd magának, hogy megsajnáljon engem, ha küldetésem végén megölnek? Sajnálni magát? Nem. Istentelenül káromkodni fogok, mert elvesztettünk valakit, aki igen nehéz feladatot vállalt magára. Ez is egyfajta bók, és Hillary akarata ellenére elégedettséget érzett. Gyakorlatias hangon folytatta. Van még egy dolog, ami megfordult a fejemben. Mi van akkor, ha valaki Hillary Cravenként ismer rám? Nem ismerek ugyan senkit Casablancában, de itt vannak azok, akikkel együtt utaztam. Vagy összefuthatok valakivel a turisták közül. A gép utasai miatt nem kell aggódnia. Egy kivételével mind üzletemberek voltak, akik tovább utaztak Dakarba. Az az egy pedig, aki itt kiszállt, már rég visszarepült Párizsba. Amikor elhagyja a kórházat, másik szállodába költözik. Oda, ahová Mrs. Betterton helyfoglalása szól. Az ő ruháit hordja, úgy fésüli a haját, ahogy ő szokta. Tapaszok lesznek az arcán, amitől megváltoznak a vonásai. Erről jut eszembe, jön majd egy orvos magához. Helyi érzéstelenítést alkalmaz, nem fog fájni, de kell, hogy legyen néhány valóságos jegye is a balesetnek. Ön aztán mindenre gondol. Muszáj. Sose kérdezte tőlem, mondott-e valamit Olvi Betterton a halála előtt. Tudomásul vettem, hogy lelkiismereti kérdést csinált belőle. Ne haragudjon. Ne sajnálja. Becsülöm érte. Bárcsak én is megengedhetném magamnak, de az ilyesmi nem szerepelhet az én listámon. Mondott valamit, ami talán önnek is tudnia kell? Azt mondta, figyelmeztessem a férjét Borisra, mert Boris veszélyes. Boris. Jessop érdeklődéssel ismételte a nevet. Ó, ami korrekt idegenünk. Boris Glieder nagy. Ismeri? Ki ő? Egy lengyel. Felkeresett Londonban. Feltehetően házasságból származó rokona Thomas Bettertonnak. Feltehetően? Pontosabban fogalmazva, Thomas Betterton első feleségének unokaöccse. Ha valóban az, akinek kiadja magát. Olvi Betterton félt, szólt komoran Hillary. Le tudná írni Boriszt? Fel szeretném ismerni, ha esetleg találkozom vele. Igen, ez könnyen előfordulhat. 188 cm magas, mint egy 70 kg. Szőke, merev pókerarc, világos szemek, mesterkélten idegen modor, feszes katonás testtartás. Nagyon jól beszél angolul, de jellegzetes akcentussal. Jessop hozzáfűzte. Követtük, miután elhagyta az irodámat. Semmi nem történt. Egyenesen az amerikai nagykövetségre ment. Látogatásakor tőlünk kapott ajánlólevet hozott magával. A szokásos udvarias, de semmit mondó levél volt. Ott aztán nyomát vesztettük. Talán valaki másnak a kocsiján hagyta el a nagykövetséget. Esetleg kifutófiúnak, vagy mit tudom én, minek öltözve ment ki a hátsó kijáraton. Szó, ami szó, átvert bennünket. Igen, azt hiszem Olvi Bettertonnak igaza volt, mikor azt mondta, hogy Boris Glid veszélyes. A Szent Louis szálloda kis szalonjában három nő üldögélt, mindegyik a maga foglalatosságába merülve. Az alacsony, hófehérhajú Mrs. Calvin Baker leveleket írt ugyanolyan vehemenciával, mint ahogy minden mást is csinált az életben. Senki nem nézte volna másnak, mint gondtalan amerikai turistának, kiapathatatlan szomjúsággal a világ dolga iránt. Egy kényelmetlen, empályás stílusi széken, Miss Harrington, aki pedig senki másnak nem lehetett nézni, mint angolnak, azoknak a lehangolóan formátlan ruháknak egyikét kötötte, amit mintha a középkorú angol nők állandóan kötnének. Mrs. Harrington magas volt és szikár, nyaka vékony, haja rosszul fésült. Arcán világfájdalom, mint aki csalódott mindenben és mindenkiben. Egy egyenes hátú székben Jean-Marie Cott kisasszony ült kecsesen, elegánsan kiöltözve, s nagyokat ásítva, miközben az ablakon bámult kifelé. Barna bőrű, feltűnően kifestett, semmit mondó arcú szőkesség volt. Semmiféle érdeklődést nem tanúsított a többiek iránt, megvetően annak tekintve őket, amik voltak. Éppen egy, a szerelmi életét érintő, sorsdöntő lépést fontolgatott, így igazán nem pazarolhatta energiáját arra a speciális állatfajtára, amit egyébként turistának hívtak. Miss Harrington és Mrs. Calvin Baker mindketten eltöltve már néhány napot a St. Louis fedele alatt összeismerkedett. Mrs. Calvin Baker amerikai közvetlenséggel mindenkivel szóba elegyedett. Miss Harrington, bár épp úgy sóvárgott társaság után, csak olyan angolokkal vagy amerikaiakkal állt szóba, akiket megfelelő társadalmi osztályba tartozónak vélt. A franciákkal semmilyen kapcsolatot nem tartott, ha csak nem voltak tiszteletre méltó családok, amiről a vacsoraasztalnál helyet foglaló gyerekek tanúskodtak. Egy jól menő üzletembernek látszó francia kukkantott be a szalomba, de aztán, megrémülve a hölgyek termette atmoszférától, gyorsan ki is fordult sóvár sajnálkozó pillantást vetve még Jean-Marie Cott kisasszonyra. Miss Harrington félhangosan a szemeket kezdte számolni. 28, 29. Mi jön most? Aha, igen. Magas, vörös hajú nézett be a helységbe. Egy pillanatra habozva megállt, majd tovább indult a folyosón az étterem felé. Mrs. Calvin Baker és Miss Harrington azonnal felérinkült. Mrs. Baker elfordult az íróasztaltól, és izgatottan suttogni kezdett. Miss Harrington észrevette ezt a vörös hajú nőt, akiben nézett. Azt mondják, ő az egyetlen túlélője a múlt heti repülőgép szerencsétlenségnek. Láttam, mikor délután megérkezett. Felelte Miss Harrington izgalmában, még egy szemet lejtve kötéséről. Egy mentőautón. Egyenesen a kórházból jött, az igazgató mesélte. Nem tudom, okos dolog volt-e ilyen gyorsan kiengedni. Azt hiszem, agyrázkódást kapott. Raktapasz is van az arcán. Biztosan megvágta az üveg. Milyen szerencse, hogy nem égett meg. Gondolom, szörnyű égési sebeket okoznak az ilyen légi katasztrófák. Még rágondolni is szörnyű. Szerencsétlen fiatal teremtés. Képzelem, ha a férje is vele volt, s meghalt. Nem hiszem. Miss Harrington megrázta sárgás szürke fejét. Az újság azt írta, egy nőutas. Így igaz. A neve is benne volt. Valami Miss Beverly? Nem, Betterton. Igen, ez az. Betterton. Töprengett Miss Harrington. Mitől olyan ismerős ez a név? Betterton. Az újságokban. Ó, drágám, biztos vagyok benne, hogy így hívták. Marie Cott kisasszony hosszas töprengés után végre elhatározásra jutott. Felállt, és hosszú elegáns léptekkel kivonult a szalomból, s ki a történetből is. Mrs. Thomas Betterton ezen a délután hagyta el a kórházat, 5 nappal a szerencsétlenség után. Mentő hozta a Hotel St. Louisba. Sápatnak és betegnek látszott, arcán raktapasz, kötés. Ahogy megérkezett, rögtön a szobájába kísérte az egyik szimpatikus, a nagy figyelmességtől sürgő forgó igazgató. Micsoda izgalmakat élhetett át asszonyom. Kiáltott fel, miután udvariasan érdeklődött, hogy a lefoglalt szoba megfelelő lesz-e, s feleslegesen felkapcsolta valamennyi lámpát. De micsoda megmenekülés! Mekkora csoda! Mekkora szerencse! Csak 3 túlélő, ha jól tudom, s az egyik még mindig kritikus állapotban. Hilary fáradtan, elgyötörten roskat le az egyik székre. Igen, valóban, suttogta. Magam is alig hiszem el. Még ma is oly kevés dologra emlékszem vissza. A zuhanás előtti 24 óra szinte teljesen kiesett az emlékezetemből. Az igazgató megértően bólogatott. Igen, ez az agyrázkodás következménye. Ugyanezt történt egyszer a hugommal is. Londonban volt a háború alatt. Lezuhant egy bomba, és ő elvesztette az eszméletét. De szinte azonnal felkelt, fölöle járkált a városban, majd Uszton állomáson vonatra szállt, és a Fugerszúzzsal Liverpoolban tért magához. Nem emlékezve semmire. Se a bombára, se arra, hogy Londonban csámborgott, se a vonatra, se arra, hogyan került Liverpoolba. A legutolsó dolog, amire emlékezett, az volt, hogy a szoknyáját akasztja be a szekrényébe, Londonban. Nagyon furcsa dolgok ezek, nem, de bár? Hilary együttértően bólintott. Az igazgató meghajolt és elment. Hilary felkelt, s megnézte magát a tükörben. Annyira átitatódott új személyiségével, hogy szinte valóságosan érezte végtagjaiban a gyengeséget, ami teljesen természetes annál az embernél, aki súlyos megpróbáltatások után most hagyta el a kórházat. Már érdeklődött a portán, de se üzenete, se levele nem volt. Új életének első lépéseit a legnagyobb sötétségben tapogatózva kellett megtennie. Olvi Bettertonnak talán megmondták, hogy hívjon fel egy bizonyos számot, vagy lépjen kapcsolatba egy bizonyos személlyel. Casablancában. Ezekről azonban akkor, ott a kórházban nem beszélt. Minden tudománya, amiből kiindulhatott, Olvi Betterton útlevele, hitellevele és a Cook-iroda utazási csekje volt jegyekkel, helyfoglalásokkal. Ezek szerint 2 napot töltetett Casablancában, 6-ot Fezben és 5-öt Marrakesben. A helyfoglalások természetesen lejártak már, tehát intézkednie kell ez ügyben. Az útlevél, a hitellevéllel és a személyi lappal kapcsolatban már minden rendben. Az útlevélben most már Hilary fényképe volt, a hitellevél Olvi Betterton nevére szólt, Hilary aláírásával. Igazoló iratai szabályszerűek. Most az a feladata, hogy jól játssza a szerepét és várjon. Egyetlen ütőkártyája a repülő szerencsétlenség, a vele járó emlékezet kihagyás és a gyakori zavarodottság. A baleset valóságos volt, s Olvi Betterton valóban a gépen utazott. Az agyrázkodással megmagyarázható az is, miért úgy cselekedett, ahogy ezt korábban meghagyták neki. Rémülten, kábán és legyengülten Olvi Betterton várja az utasításokat. A természetes az lenne, ha pihenne. Ennek megfelelően tehát lefeküdt az ágyára. 2 órát pihent így, átgondolva ismét mindent, amire betanították. Olvi podgyásza megsemmisült a gépen. Csak az a néhány holmia volt, amit a kórházban kapott. Megfésülködött, kiruzsozta magát, s lement a szálloda éttermébe vacsorázni. Észrevette, hogy sokan megbámulták. Néhány asztalnál üzletemberek ültek, ezek figyelemre sem méltatták, de a nyilvánvalóan turisták által elfoglalt asztaloknál azonnal megindult a pusmogás, súgdolózás. Az a nő ott, az a vörös hajú, a repülő szerencsétlenség egyik túlélője, drágám. Igen, mentő hozta a kórházból. Láttam, mikor megérkezett. Még most is szörnyen betegnek látszik. Csodálkozom, hogy ilyen hamar kiengedték. Milyen rettenetes élmény, milyen isteni kegyelem, hogy megmenekült. Vacsora után kis ideig elüldökélt a szalomban. Kíváncsi volt, vajon megpróbál-e valaki közeledni hozzá. Csupán 1-2 nőt látott a helyiségben. Néhány perc múltán egy alacsony, kövérkés, középkorú, hófehérhajú nő tolt egy széket az övé mellé. Azonnal bele is kezdett szaporán pergő, kellemes amerikai akcentussal. Remélem megbocsát a tolakodásért. Maga ugye az, aki csodával határos módon túlélte a légi katasztrófát. Igen, felelte Hilary letéve a folyóiratot, amit olvasott. Ejha! Rettenetes. Mármint a baleset. Azt mondják, csak 3 menekültek meg, igaz? Csak 2. Helyesbített Hilary. Egyikük meghalt a kórházban. Ejha, ne mondja. Nos, ha nem zavarja a kérdezősködésem, Mrs. Betterton. Nos, ha megengedi, megkérdezném, hol ült azon a gépen. Elől vagy hátul? A farok rész közelében. Hillary pontosan tudta a választ, s habozás nélkül felelt. Az a legbiztonságosabb hely. Mindenki ezt mondja, nem igaz? Én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a hátsó kijáratnál kapjak helyet. Hallotta ezt Miss Harrington? Egy másik középkorú hölgy felé fordult, bevonta ezzel őt is a társaságba. Miss Harrington hamisítatlan brit volt, hosszú szomorkás lóarccal. Nem ezt mondtam épp a minap? Folytatta aztán válasz sem várva. Bárhová is repül az ember, nem szabad hagyni, hogy azok a légi kisasszonyok előre ültessék. Azt hiszem, valakinek ott is kell ülnie, hangzott Hillary válla. Persze, csak ne én legyek az. Vágta rá tüstént új amerikai ismerőse. Különben a nevem Baker. Mrs. Kelvin Baker. Hillary nyugtázta a bemutatkozást, Mrs. Baker pedig folytatta könnyedén kisajátítva magának a beszélgetést. Én most érkeztem Mogadorból, Miss Harrington pedig Tangerből. Itt ismerkedtünk össze. Marrakesbe is ellátogat, Mrs. Betterton. Úgy terveztem, de sajnos a baleset teljesen felborította a programomat. Ó, értem. Mégsem szabad kihagyni a Marrakest. Maga nem így gondolja, Miss Harrington? Marrakes iszonyúan drága. Ez a szánalmas úti költség mindent úgy megnehezít. Van ott egy csodálatos szálloda, a Momuina, folytatta Mrs. Baker. Borzasztóan drága, siránkozott Miss Harrington. Számomra elérhetetlen. Természetesen magának Mrs. Baker egészen más dollárért. De valaki megadta ott egy kis szálloda nevét. Azt mondják, igazán nagyon szép, tiszta, és jól főznek. Hova akar még utazni, Mrs. Betterton? Érdeklődött Mrs. Kelvin Baker. Szeretném látni Fest, válaszolta Hillary bizalmatlanul. Persze, új helyfoglalásokat kell szereznem. Ó, igen, semmiképpen nem szabad kihagyni a Fest, vagy Rabatot. Ön volt már ott? Még nem, de én is terbe vettem Fest, és Miss Harrington is. Remélem, az óvárost még nem csúfították el. Tett megjegyzést Miss Harrington. Felületesen társalogtak még egy ideig, majd Hillary fáradtságára hivatkozva elköszönt, és felment a szobájába. Az este nem bizonyított semmit. A két nő, akivel beszélgetett, olyan jól felismerhető típusai a turistának, hogy igazán nehéz lett volna másnak elképzelni őket, mint aminek látszottak. Holnap, ha nem kap semmilyen értesítést vagy üzenetet, elmegy a Cook irodába, és elintézi Fezbe és Marrakesbe az új helyfoglalásokat. Másnap reggel sem volt se levele, se üzenete, telefonon sem keresték. Elindult hát az utazási irodába. Kicsit várakoznia kellett, de mikor a pulthoz ért, s elkezdte ügyét mondani a tisztviselőnek, félbeszakították. Egy valamivel idősebb, szemüveges hivatalnok könnyékével megbökte a fiatalabbikat. Szemüvegén átbámult Hillaryra. Ön ugye Mrs. Betterton? Minden helyfoglalása rendben van. Attól tartok, már nem esedékesek. Kórházban voltam, és... Áhogyne, mindent tudok. Engedje meg, hogy gratuláljak a megmeneküléséhez, asszonyom. Megkaptuk telefonüzenetét az új helyfoglalásokról, s már mind készen is van. Hillary érezte, felgyorsul a szívverése. Nem tudta, hogy bárki is telefonált volna az utazási irodába. Ez csalhatatlan bizonyítéka annak, hogy Olvi Betterton utazását szemmel tartják. Nem voltam biztos benne, hogy telefonáltak-e vagy sem, nyögte ki végül. De igen, asszonyom, tessék, nézze meg! Vonatjegyeket, szállodai elismerményeket vett elő, s néhány perc múlva be is fejeződött a tranzakció. Másnap indulhatott Fezbe. Mrs. Kelvin Baker sem az ebédnél, sem a vacsoránál nem jelent meg az étteremben. Miss Harrington azonban igen. Viszonozta Hillary biccentését, amikor elhaladt az asztala mellett, de nem próbált meg beszélgetésbe elegyedni vele. Másnap, miután megvásárolta a legszükségesebb ruhadarabokat és alsóneműt, elindult Fezbe vonattal. Hillary elutazása napján történt, hogy Mrs. Kelvin Bakert a maga szokásos vehemenciájával, betoppanva a szállodába, Miss Harrington-t állította meg, akinek hosszú vékony orra szinte remegett az izgatottságtól. Már emlékszem a névre, Betterton. Az eltűnt tudós. Benne volt az újságokban. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt. Tényleg, most már nekem is rémlik valami. Egy brit tudós, igen. Valami konferencián volt Párizsban. Igen, ő az. Tudja, mint gondolkodom? Hogy ez biztosan az ő felesége. Megnéztem a névjegyzékben a címe. Harvel. Harvel, tudja, az atomkutató központ. Ó, milyen szörnyűek ezek az atombombák, és a kobalt milyen szép szín a festékes dobozban. Milyen sokat használtam gyerekkoromban. Úgy tudom, a leges legrosszabb, hogy senki nem élheti túl. Mi igazán nem akartuk ezeket a kísérleteket. Valaki mesélte a minap, aki az unokatestvérétől hallotta, aki pedig igazán jól értesült, okos ember, hogy az egész föld radioaktívvá válhat. Ejha a kutya fáját, értékelte a hallottakat Mrs. Kelvin Baker. Casablanca furcsa mód csalódást okozott Hillarynak, mert éppen olyan volt, mint egy virágzó francia kisváros. Nyoma sem volt benne a kelet varázsának, kivéve az óriási tömeget az utcán. Az idő továbbra is gyönyörű volt, napos, tiszta, és ő élvezte a vonat ablaka mellett elzuhanó tájat, ahogy észak felé haladtak. Vele szemben kis francia ült, aki kereskedelmi utazónak nézett. A kocsi távolabbi sarkában egy valamiért szokatlannak látszó apáca foglalt helyet. Rózsafüzérét morzsolgatva a létszámot két, rengeteg podgyásszal utazó mórasszony tette teljessé. A kis francia tüzet adott Hillarynak, majd hamarosan beszédbe is elegyedtek. Megmutatta a vonat mellett elsuhanó érdekességeket, és sokat mesélt az országról. Hillary kellemesnek, intelligensnek találta. El kell mennie Rabatba, asszonyom. Nagy hiba lenne kihagyni. Feltétlenül megpróbálom, de nincs túl sok időm. Azon kívül a pénzem is ki van számítva, mosolygott Hillary. Tudja, olyan keveset hozhatunk magunkkal külföldre. Te hisz ez egyszerű. El lehet intézni egy helybéli baráttal. Sajnos nekem nincs erre alkalmas ismerősöm Marokkóban. Legközelebb, ha idejön, írjon nekem néhány sort. Odadom a névjegyemet. Én majd mindent elintézek. Gyakran utazom Angliába üzleti ügyben, s majd ott megadja. Az egész ilyen egyszerű. Igazán nagyon kedves magától, s remélem el tudok majd jönni máskor is Marokkóba. Bizonyára nagy változás az ön számára Anglia után Marokkó. Anglia olyan hideg, ködös, barátságtalan. Igen, valóban itt egészen más. Én 3 hete érkeztem ide szintén Párizsból. Ott sűrű köd volt, esett az eső, olmos szürke minden. Ide értem, s itt minden ragyog a napfénytől. Bár ne feledje, a levegő hűvös. Viszont tiszta. A régi jó tiszta levegő. Milyen volt az időjárás Angliában, mikor elindult? Ahogy ön is mondta, ködös, felelte Hillary. Ó, igen, ez a ködös évszak. Hó, volt már az idén hó? Nem, még nem. Magában azon mulatott, hogy ez a kis, sokat utazó francia mennyire igyekszik követni az általa helyesnek elképzelt angol társalgást, azaz elsősorban az időjárásról fecseg. Hillary feltett 1-2 kérdést a marokkói és algír politikai helyzettel kapcsolatban, s a férfi szívesen válaszolt, igyekezett jól informáltnak látszani. A másik sarokba átpillantva Hillarynak feltűnt, hogy az apáca rosszantó pillantással méri végig. A marokkói nők leszálltak, felszálltak mások. Este volt, mire felszbe értek. Megengedi, hogy segítsek, asszonyom. Hillary meglehetősen tanástalanul áldogált a nyüzsgő állomáson, a sürgő forgó embertömegben. Arab hordárok próbáltak megkaparintani a podgyászát, kiabáltak, ordítoztak, s egyre másra ajánlgatták a különböző szállodákat. Megengedi, hogy segítsek, asszonyom. A palászdáményben foglaltatott szobát? Nem, de bár. Igen, fordult hálásan új, francia ismerőséhez. Az innen 8 kilométerre van. 8 kilométerre? Hillary megrémült. Ezek szerint nem is a városban? Az óváros mellett, magyarázta a francia. Akinek dolga van, mint nekem is, az itt száll meg az új kereskedelmi város részben. De aki szabadságra jött pihenni, szórakozni akar, az a Palace Damage-be megy. Tudja, az egykor a marokkói nemesség rezidenciája volt. Gyönyörűek a kertjei, és a szállodából közvetlen út vezet az óvárosba, ami ugyanolyan, mint régen. Úgy látszik, a hotel nem küldött autót a vonat elé. Ha megengedi, hívok önnek egy taxit. Igazán nagyon kedves, de a francia pergő arabsággal már magyarázott is valamit a hordároknak, s nem sokkal ezután elő is állt a taxi. Hillary beszállt, berakták a podgyászát, és a francia pontosan megmondta, mennyit adjon a pénzéhes arab hordároknak. Majd néhány éles szóval elzavarta őket, mikor azok a nem megfelelő tarifa miatt panaszkodni kezdtek. Kivett a zsebéből egy névjegykártyát, s átadta Hilarinak. A névjegyem, asszonyom. Ha segítségre lenne szüksége, csak hívjon fel bátran. Itt leszek a Grand Hotelban, a következő 4 napban. Megemelte a kalapját, és elment. Hilary lepillantott a névjegykártyára, hogy még itt az állomás fényénél el tudja olvasni. A kártyán ez a név állt. Monsignor Henry Laurier. A taxi fürgén hajtott ki a városból, át a sík vidéken fölfelé egy hegyre. A sötétség már leszállt, így hiába is próbálta megfigyelni, az ablakon kinézve, merre mennek. Egy kivilágított épületen kívül nem látott semmit. Vajon ettől kezdve utazása már eltér a normálistól, s belép az ismeretlenbe? Vajon Monsignor Laurier a szervezet ügynöke volt, amely rávette Thomas Bettertont, hogy hagyja ott munkáját, otthonát, feleségét? Idegesen nyugtalanul ült a taxi ülésének sarkába húzódva, s azon tűnődött, vajon hová is viszi. A kocsi azonban mintaszerűen a Palace Jamin-be vitte. Kiszállt, áthaladt egy ívelt kapubejáraton, és borzongató meglepetésére a csodás keleten találta magát. Díványok, kávézóasztalkák és szőnyegek mindenütt. A recepciótól számtalan, egymásra nyíló helységek vezették át. Narancsfák, illatozó virágok mellett elhaladva egy teraszra értek. Majd kacskaringós lépcsők után megérkeztek a szobájába, amelynek stílusa szintén keleties volt, de felszerelve mindazzal a kényelemmel, ami oly fontos a 20. századi turistának. Vacsorázni 7:30-tól lehet, tudta meg a hordártól. Kicsomagolt, megmosakodott, megfésült a haját, és elindult lefelé. Át a hosszú, keleties dohányzón, ki a teraszra, majd néhány lépcsőn fel, s belépett a teraszra melőlegesen épített, kivilágított étterembe. A vacsora pazar volt. Mialatt evett, sokan megfordultak az étteremben. Ma este túl fáradt volt ahhoz, hogy mindegyiket felmérje és osztályozza, de azért felfigyelt egy-két érdekesebb személyiségre. Egy a vénségtől sárguló arcú, kecskeszakállas öregemberre például. A személyzet iránta tanúsított feltűnően tiszteletteljes magatartása hívta fel rá Hilary figyelmét. Elég volt felemelnie a fejét, s már is elvitték a tányérját, vagy újat hoztak. Szinte csak megrebbent a szemöldöke, s a pincér már rohant az asztalához. Hilary eltűnődött, ki lehet. A vacsorázók többsége egyszerű turista volt. Egy német ült a középen álló nagy asztalnál, egy másik középkorú férfi szőke gyönyörű lánnyal, akit svédnek, esetleg dánnak nézett. Volt még egy angol család 2 gyerekkel, és utazó amerikaiak különböző csoportjai. 3 francia családra figyelt még fel. Vacsora után a teraszon itta meg a kávéját. Kissé hűvös volt, de nem zavaróan, s elgyönyörködött a pompás virágokban, élvezte bódító illatukat. Korán lefeküdt. Másnap reggel a teraszon üldögélt. Piros csíkos napernyő alá húzódott, ami védte az erős napsütéstől, s azon tűnődött, milyen fantasztikus is ez az egész. Itt ül egy halott asszony szerepét játsza, arra vár, hogy valami drámai, valami különleges történjen. Végül is nem lehetséges, hogy Olvi Betterton csupán azért utazott külföldre, hogy fejét és szívét megtisztítsa a szomorú gondolatoktól és érzelmektől. Valószínű, hogy szerencsétlen asszony ugyanúgy a sötétben tapogatózott. Nem lehetséges, hogy halála előtt kimondott szavainak teljesen szokványos hétköznapi jelentése volt. Csupán figyelmeztetni akarta a férjét, hogy óvakodjon Borisztól. Félrebeszélt, egy furcsa kis versikét mormolt. Aztán azt mondta, hogy nem tudja elhinni. Mit nem tudott elhinni? Hogy a férje így eltűnt? És nincs semmi figyelmeztető előjel, használható nyom. Hilary az alatta elterülő teraszos kertre bámult. Csodálatos volt, gyönyörű és békés. Gyerekek zsibongtak és szaladgáltak a teraszon, francia mamák hívták magukhoz, vagy szitták meg őket. A szvőke, svéd lány érkezett. Leült egy asztalhoz, és nagyot ásított. Halvány rózsaszín rúst vett elő, s a már tökéletesen kifestett ajkához emelte. Kis szemöldök ráncolással szigorúan méricskélte arcát, s ekkor csatlakozott hozzá a kísérője. Lehet, hogy a férje, netán az apja, tűnődött Hilary. A lány mosoly nélkül üdvözölte, majd odahajolt a férfihoz, s látható szemrehányással az arcán mondott neki valamit. A férfi tiltakozott és mentegetőzött. A sárga arcú kecskeszakállas öregember is feljött a kertből a teraszra, s helyet foglalt a legtávolabbi asztalok egyikénél. Egy pincér azonnal ott termett. Az öregember adott valami utasítást, a pincér meghajolt és elsietett, hogy minél gyorsabban teljesíthesse a kérését. A szőkelány izgatottan karon ragadta kísérőjét, s az öregember felé nézett. Hilary egy martinit rendelt, s mikor a pincér meghozta, halkan megkérdezte tőle. Ki az az öregember ott a szemközti falnál? Ó, a pincér drámaian előrehajolt. Monsignor Aristes. Rettenetes, valóban rettenetesen gazdag. Sóhajtott fel megrészegülten, ekkora gazdagságnak még a gondolatától is. Hilary elnézett a távoli asztalnál ülő, összetöpörödött hajlott alak felé. Micsoda ráncos, kiszáradt, mumifikált példánya az emberi nemnek. És mégis, csak azért, mert végtelenül gazdag, pincérek ugrálják körül, és áhítatos hangon beszélnek vele. Az öreg megmozdult. Egy pillanatra csupán, de szemük találkozott, majd elnézett másfelé. Talán nem is olyan jelentéktelen, gondolta Hilary. Azok a szemek. Még ilyen távolságból is intelligensek és elevenek. A szőke lány és kísérője felállt az asztaltól, és bementek az ebédlőbe. A pincér, aki úgy látszik Hilary mentorának és idegenvezetőjének tekintette magát, míg a poharakat szedte le, további információkkal szolgált. Ott az az úriember, igen gazdag, svéd, pénzmágnás. Igen gazdag, igen jelentős. A vele levő hölgy pedig filmszínésznő. Állítólag az új Greta Garbo. Nagyon elegáns, nagyon gyönyörű, de folyton jeleneteket rendez. Semmi nem tetszik neki. Ahogy ő mondja, elege van ebből a helyből, Fezből, ahol nincsenek ékszerüzletek, és nincs több fényűzőnő, aki megbánulná és irigyelné az ő ruháit. Azt akarja, hogy már holnap menjenek el valami sokkal szórakoztatóbb helyre. Ó, nem mindig a gazdagok azok, akik a nyugalmat és lelki békét élvezni tudják. Ez utóbbit úgy mondta, mint egy kinyilatkoztatást. Majd megpillantott egy hívogató mutatóját, s megbabonázva sietett a teraszon. Monsignor, a többiek bementek már ebédelni, de ő későn reggelizett, s még nem volt éhes. Újabb italt rendelt magának. Egy csinos fiatal francia férfi jött ki a bárból. Átvágott a teraszon, s diszkrét, mégis kihívó pillantást vetett Hilaryra. Majd lefelé indult a lépcsőkön az alsó teraszra, miközben egy francia opera részletet dúdolt. Rózsalugasban álmodozni kellemes. Ó, ezer bocsánat, asszonyom! A szavak más értelmet követve álltak össze Hilary agyában. Le long de l'Orias roses. Laurier.